Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Látszólag messzi történetről lesz szó a mai műsorban. Amerika és Mexikó határában évről évre több száz ember tűnik el. Közülük nagyon sok a nő és nagyon sok a gyerek. Gyakran csak a holttestük bukkan fel, hosszú évekkel később, és nehéz azonosítani, kinek a földi maradványaira találtak rá. Nehéz azonosítani a maradványok mögötti sorsot. Valeria Luiselli újságíróként követte ezeknek az embereknek az útját, ezeket a tragédiákat. Aztán regényt írt ezekből a sorsokból. Nemrég jelent meg magyarul az Elveszett Gyermekek Archívuma Mesterházi Mónika fordításában. Az amerikai-mexikói határövezet tanulságairól és arról faggattam, mennyivel visz közelebb egy regény, mint a rövid sajtóhír ezekhez a tragédiákhoz. Mit lehet itt Európában tanulni ezekből, tudva, hogy Európa déli határainál ugyanígy hevernek temetetlen holtak, és ugyanígy várnak azonosításra ismeretlen eredetű holttestek. Mit tehet egy író, és mit tehet egy újságíró? Valeria Luiselli munkásságát Mesterházi Mónika műfordító mutatja be.
A szerző Valeria Luiselli 1983-ban született, tehát fiatalnak számít. Igazából ez az első angol nyelven írott könyve, noha ő két anyanyelvű, de Mexikóban született, Mexikóvárosban, és tulajdonképpen mindig a társadalmi kérdések foglalkoztatták. Ebben a könyvében a Mexikóból Egyesült Államokba, Amerikai Egyesült Államokba, mert ugye Mexikó is Egyesült Államok, tehát az USA-ba bevándorolt, és a bevándorlás során gyakran életét vesztett gyerekekről számol be. Tehát olyan értelemben elveszett gyerekek, hogy kis piros pöttyök jelzik a térképen, hogy hol találták meg a holttestüket. Úgyhogy ez egy elég megrázó téma. Ő viszont nagyon eltartottan és tisztán ír erről. Tehát nagyon sok ténnyel, talán az a legfontosabb, és ugyanakkor felvezet egy másik szálat, ahol egy személyes történetben egy fiatal család, tehát két kis, viszonylag kisgyerekkel utazó családnak a szemszögéből tekint rá erre a történetre.
Ebbe röviden. Eltartásba belekapaszkodom most, Mónika, hogy ez mit jelent. Tegyük hozzá, hogy ő újságíróként is írt erről a témáról, és dokumentálta ezt a rendkívüli helyzetet, ami az Amerikai Egyesült Államok és Mexikó határövezetében fennáll, vagy zajlik. Hogy nagyon-nagyon sok a kiskorú, nagyon sok a különösen veszélyeztetett nő, lány, zömüket valamilyen atrocitás éri, egymás halálának a szemtanúi, és nagyon nehéz rekonstruálni valóban, hogy mi történt az elhunytakkal. Miért döntött úgy szerinted, ez újságíróknál egy nagyon nagy kérdés, hogy nem marad meg az egyszerű dokumentációnál, hanem hogy ezt a regényformát választja, és ezzel a regényformával beleilleszti a Mexikóból menekülők történetét az Amerikai Egyesült Államok történelmébe?
Azt hiszem, hogy ezzel az a célja, hogy minél több emberhez eljusson ez a téma, tehát hogy az emberek ne tudják csak úgy elhárítani maguktól. És az egész regénynek ez az archívum dolog, ez a kulcsa, hogy az archívum az ne egy lezárt dolog legyen, amit először különböző fájlokba, aztán különböző mappákba, és aztán tömörítve, mondjuk, hogyha így digitálisan mondom, elkerüljenek valahova, ahol aztán senki nem látja, vagy hát ugye hagyományosabban bezárt szobákba kerüljenek ezek az akták, hanem kerüljön a nyilvánosság elé, Úgyhogy hát ez nagyon szervesen több szempontból kapcsolódik, tehát ez a kulcs metafora az archívum az egész regényhez.
Mindketten, ennek a regénynek mindkét szereplője, a férfi és a nő is archivál valamit. A nő az ezeknek a bizonyos tragikus sorsú gyerekeknek a történeteit, a férfi viszont hát, hogy is, az indián történetet, ezt így jól mondom? Hogy lehet
igen, az mozgatja, és az indián történetet körülvevő hangokat, tehát természeti hangokat, meg egyáltalán a történet szerint ők 4 éven keresztül egy olyan projektben vettek részt New Yorkban, amelyben a város különféle hangjait rögzítették, az emberek által beszélt számos nyelv és dialektus és szociolektus és nem tudom micsodától kezdve, az éttermi zajokon át, a forgalom, a metró, tehát hogy a férfi tehát hangokat gyűjt, a nő pedig az elveszett gyerekek történetét, mármint a mexikói Mexikóból Amerikába illetve az USA-ba átszökött gyerekek történetét próbálja, és az ehhez vagy erre vonatkozó irodalmat és szakirodalmat is gyűjti tulajdonképpen.
És ez az irodalom és szakirodalom, ez nagyon különös módon beleszövődik ebbe a regénybe, úgyhogy aki egy kicsit szeretne az emberi sorsokon túl és megérteni, vagy rálátni helyzetekre, problémákra, az tálcán kapja, vagy készen kap néhány fontos nyomvonalat. Erről is beszéljünk, hogy hogyan szövődnek bele ezek a szövegek, és mennyit enged meg láttatni ezekből az archívumokból, az archívum építéséről, és ennek az elméletéről, de térjünk vissza egy kicsit ehhez a hangarchívum archiváláshoz. Aha. Mert azt hiszem, hogy ez a kulcsa, akkor, amikor beszélünk meg, jól rögzíthető, leírható, beszélt tartalomról van szó, akkor az úgy nagyjából mindenkinek világos, hogy valamit gondolunk, vagy valamit állítunk, elmondjuk, cáfoljuk, vagy elfogadjuk. De ezek Aha. a hangok, amiket ők is gyűjtenek, és amikről te beszéltél, ezek egy teljesen más dimenzióját nyitják meg annak a valóságnak, amiben él. Lehet ebből meglátni, különösen akkor, hogyha egy már eltűnt világról van szó, mint ez a bizonyos indián múlt, vagy eltűnőben lévő világról van szó, akár azért, mert kevesen vannak, akár azért, mert megváltozott a történelem, és ez egy történelmi múlt, amit archiválni szeretne a férfi hősünk, akár azért, mert ezeknek a mexikói gyerekeknek a sorsát rengeteg elhallgatás, titok, rejtőzködés pecsételi meg.
Igen, hát a férfinek, hát a történet szerint dobozokat visznek magukkal, és abban tartanak könyveket, összesen 7 dobozt visz ez a család, és 4 ebből az apáé, 1 az anyáé, és 1-1 a gyerekeknek. Az apa része az könnyebb, ő valóban a hanggyűjtésnek a dokumentációjáról visz magával a könyveket, gyakran ilyen antropológiai, vagy nem is tudom, tehát technikai könyveket visz magával. A nő az sokkal inkább szép irodalmat, ahol hasonló módon, valamilyen módon elveszett, meghalt emberekről van szó. És itt még erről nem beszéltünk, hogy két szálát emlegettem, egy két részét a könyvnek. Az egyik az a dokumentáció, tehát a felnőttek világa, és akkor ennek a párja a regény második felében az egyik gyereknek, a fiúnak a narrációja, az sokkal személyesebb. De van egy harmadik rész, hát talán annyit elárulhatunk, hogy egy fiktív könyv, ahol valóban elégiákat olvasunk. Ugye a könyvnek is ez a cím, hogy Elveszett gyerekek archívuma, az pedig az elveszett gyerekek elégiái, 15 darab elégia, amit hát a történet szerint egy Campo Santo nevű nő írt meg, és ebben vendégszöveget vannak, tehát ez nagyon erősen intertextuális, és tulajdonképpen a nőnek a dobozában ezek a könyvek szerepelnek, ahonnan a részleteket veszi, vagy legalábbis részben ezek a könyvek.
Mondtad, hogy
a könyvben ezek a dobozok fel vannak sorolva, tehát tulajdonképpen, mintha ennek az egész témának a bibliográfiáját kínálná Luiselli.
Szerinted lezárható ez az archívum, vagy azáltal, hogy ilyen tételes felsorolást kapunk, mennyire kerülünk közel, milyen problémák, a megértésnek milyen problémái bontakoznak ki?
Hát az ő szándéka éppen az, hogy kinyissa az archívumot, tehát tulajdonképpen aki ezt elolvassa, annak egy módszert kínál, gondolom. Tehát ilyen szempontból nem lezárható, ez a könyv van lezárva.
Jó, akkor fogalmazunk úgy, hogy van-e módszere annak, vagy vannak-e módszerei annak, hogy ilyen el nem mondott története, vagy el nem mondható történeteket mégiscsak elmondhatóvá tenni.
Ja, hát vannak, igen, utal is rá, hogy vannak ilyen orális archívumok, és ez manapság egyre gyakoribb a világ különböző részein. Az el nem mondott történetek, ez szerintem a 21. századnak egy nagyon fontos nyitása.
Ilyenkor mindig felmerül az, hogy egyrészt az, aki magára vállalja ezt a feladatot, hogy átvegye a történet elmondását azok helyett, akik nem mondhatták el a maguk történetét, mert meghaltak, mert nem hallatszik a hangjuk, mert nincs elég hozzá, elég tudásuk, szókincsük, stb. Szóval ez egy ilyen furcsa hatalmi helyzetben behozza az embert, vagy furcsa felelősséget is ró rá. És ez, éppen ezért nagyon mindig kételjel, még akkor is, hogyha szimpátia és empátia van azokban, akik hallgatják, mindig megfogalmazódik a kérdés, hogy ez mennyire reális, mennyiben valóban az a történet, és mennyire lehet ezt a vállalt feladatot elvégezni.
Igen, van egy rész, most eszembe jutott, ahogy mondod, ahol éppen ezeket a kétségeit foglalja össze. Tehát, hogy lehet-e ehhez fentről nyúlni, meg tehát személyes, tehát az involválódásnak a fokozatai. Tehát pontosan ez az egyik erkölcsi aggája, hogy vagy etikai, hogy joga van-e neki mások helyett beszélni, és itt dönti el tulajdonképpen azt, hogy nem az élő gyerekek hangját akarja továbbadni, akikkel számos ilyen bírósági tárgyalásról gyűjtött anyagot, hanem a meghalt gyerekekét, akik már nem tudják elmondani, és ezt tulajdonképpen itt nagyon fontos szerintem esztétikai és etikai szempontból az egész könyvnek a hozzáállása, ez amiről a legelején beszéltünk, hogy eltartja magától. Tehát sok tény van, és van egy olyan narratív szál, amelyik nem egy az egyben erről szól, hanem csak nagyon sok pontján érintkezik vele.
Hát ez az eltartás, ez egyrészt igen, ezt a funkciót betölti, hogy hát nem tudunk mindent elmondani, és nem lehet úgy elmondani, ahogy azt elmondaná valaki, aki belehal abba, hogy útra kell, hogy megpróbál javítani a sorsán, és kudarcot vall. De azt hiszem, hogy ezen túl, vagy ezzel együtt annak is van egy fontossága, hogy miközben ez a két ember megpróbálja az amerikai történelem és az amerikai jelen legsúlyosabb kérdéseit az archiválás, a nyomkeresés révén megválaszolni, vagy legalábbis ajánlatokat tenni a válaszokra, aközben megpróbálnak ők maguk is élni és családot alkotni, de hát ők egy ilyen furcsa fogalmak szerint, nem tudom, furcsa fogalmak szerint is család, vagy ilyen minden család.
Szerintem ez teljesen nem furcsa, mert ez még Magyarországon is elmenne, hiszen az apa férfi, az anya nő. De hát ugye az apának van egy fia, és az anyának van egy lánya, és így lesznek ők család, összeházasodnak, ez is ugye teljesen komilfó, Az a baj, hogy tulajdonképpen nagyon rövid ideig tudnak együtt maradni, mert a munkájukról és egyáltalán az életükről alkotott elképzelésük az különböző, és például térben is máshol akarnak létezni, és a vége az igen, hát tulajdonképpen most nem lehet, hogy ez spoilerezésnek tűnik, ahogy manapság mondják, de hát minden esetre ez végigérződik a regényből, hogy ez nem egy örökké együttmaradó család.
De ennek a nem együttmaradásnak a valódi oka az nem feltétlenül az, hogy mit éreznek egymás iránt, vagy hogy éreznek, hanem az, hogy a saját történetük és a saját jövőjük, jelenjük az épp oly hézagos és épp oly töredezett, mint azoknak a történetei, akik felé fordulnak. Számomra ebből a szempontból volt revelatív, hogy nem csak a távoli történetek, nem csak a menekülő emberek történeteit nem látjuk, hanem a mellettünk élőit sem, hogy éppen olyan problémás, vagy éppen olyan munka.
Igen, hát egy kicsit olyan, mintha a közös életük az csak egy metszete lenne a külön-külön körüknek, ami őket körülveszi. És tulajdonképpen ebből vezet neki valahogy a fiúnak a narratívája, aki viszont, mint kiderül, azért írja le az életük történetét a saját szemszögéből, mert valahol arról értesült, olvasta talán, hogy az 5 éves gyereknek még nem maradnak meg folyamatosan az emlékei, tehát más az emlékezetének a szerkezete, és az egészet a húgának írja le, hogy ez volt velük, és ez történt végig ugye múlt időben, hogy majd ha előveszi, akkor meglegyen, és ott van egy ilyen halvány jelzés, hogy majd ha találkozunk később. Tehát azért nyilvánvaló, hogy ők nem vagy hát mit tudom, tehát van egy ilyen remény, hogy legalább a gyerekek, akik tényleg testvérekként éltek, azok egymásra tudnak találni a későbbi életükben.
Ez a bizonyos húg, ez pont 5 éves, a nő kislánya, a fiú pedig a férfi fia.
Igen. És ő pedig 10.
Számodra fordítóként milyen munkát jelentett? Az, amit a fiú ír, az teljesen más típusú szöveg, de hát nem csak ez a nyelvi rétege van ennek a kötetnek, hanem éppen a beidézett, használt vendégszövegek, a szövegek, amikre utal. Szóval emiatt a szöveggazdagság miatt egy rendkívül szerteágazó nyelvi világ nyílik ki. Ezzel milyen volt dolgozni?
Hát azt hiszem, hogy ez volt a nagyobb kihívás, de nekem ez volt az egyszerűbb, mert másfelől viszont az anya narrációjában annyi fogalom van, tehát ott egyszerűen a dolgok megnevezése van elől, tehát a hierarchiában az a legfontosabb, hogy mi micsoda, tehát hogy állandóan azt nézegettem a neten meg mindenütt, hogy mondjuk ezt magyarul, vagy hogy lehet pontosan, és abban a részben azt hiszem leginkább arra kellett törekednem, hogy különben a mondatok legyenek gördülékenyek. És hát ugye a kiváló szerkesztőm Rostás Eni is nagyon sokat dolgozott ezen a könyvben, a fogalmak körül és egyáltalán. És a másik fele, ami ugye még mindig szintén 2 rész, abból a fiú narrációja az volt talán a leginkább hozzám közel álló szakmailag, tehát hogy ugye ebben van egy nagyon hosszú mondat, ami körülbelül 20 oldal, egyetlen mondat. Ott csak arra kellett vigyáznom, hát nem csak, de főleg, hogy ne veszítsem el a szálat, tehát így letakargattam mindig a sort egy ilyen papírral, hogy lássam, hogy nehogy a szemem átugorjon mondjuk valami ismétlődő résznél 3 sort, de szerkezetre és hangra kellett figyelnem, amit én legjobban szeretek a fordításban. És akkor a 3. típusú helyzet volt a vendégszöveg. Ebben a részben is egyébként sok helyre, tehát a fiú narrációjában is visszatérnek, de az elégiákban. És ehhez adott útmutatást a szerző a könyv végén, hogy milyen szövegeket használt. Itt nagyon sok mindenkinek kell köszönetet mondanom, akik kikerestek nekem részeket, amiket én nem találtam meg. Hát a legtöbbet megtaláltam, mert Eliot, meg Pound, meg sok minden más szerzőnél azért ott nem volt gondom.
És költőként...
De minden esetre ezeket a részeket külön ki kellett keresnem, ugye angol fordítás alapján magyar fordításban, magyarra esetleg azt a könyvet más nyelvből fordították, teszem azt lengyelből. Tehát, hogy mindegy, szóval itt volt egy előzetes munka, mielőtt még egyáltalán leültem volna az adott bekezdés fordításához, hogy mik azok az interziás darabok, amiket bele kell illesztenem. És aztán pedig figyelnem, hogy ezek mikor előbukkannak a szövegben, akkor ugyanúgy legyenek. Tehát ez tulajdonképpen ez is megoldható, és tulajdonképpen ez is közel állt hozzám.
Nagyon-nagyon sok rétege van ennek a szövegnek, erről már beszéltünk. Neked, mint költőnek, milyennek tűnik? Vagy mit gondolsz, hogy az, aki mondjuk nem ismeri ezt az irodalmi nyelvet, vagy ezeknek az eszéknek a fogalmait, de érdekli ez a világ, ez milyennek hallja?
Hát nem tudom. Azt javaslom, hogy aki elkezdi olvasni ezt a könyvet, az elején igyekezzen többet elolvasni, és aztán később jobban be fogja húzni a szál, és akkor szerintem már nem okoz gondot azt, hogy milyen jellegű a szöveg. Tehát ahol nagyon fontos, szerintem egy idő után beszippantja, mert ugye van ez, amire csak mindig céloztunk, hogy a család autóval lemegy New Yorkból egészen Texasig, meg Arizonáig. És közben mindenfélék történnek velük, és a történetből kifele, és egy központ felé irányuló asszociációk szövik tele.
Tehát egy olyan
de van egy története, ami mentén elég jól olvastatja magát. De hogyha mondjuk valaki azt gondolja, hogy esténként 5 oldalt elolvas, az nem jó módszer szerintem ehhez a könyvhöz, mert itt pontosan az van, hogy annyira szerteágazó, hogy legalább egy tempót meg kell neki adni az elején az olvasásban.
Aki szeretne egy társadalomrajzot, vagy egy történelmi betekintést, és közben pedig hétköznapi javaslatokat, helyzetleírásokat arról, hogy milyen egy összezárt család, egy autóban összezárt család, egy különböző élethelyzetekben időszakosan összezáródó kisközösség, az annak is nagyon sok mindent ad ez a könyv, és közben pedig a korunk legigetőbb és legvitatottabb, mint például a menekült kérdés problémáihoz visz közel, tehát nagyon-nagyon sok mindenkinek nyújthat ez a kötet valamiféle választ, vagy valamiféle perspektívát, miközben valóban nagyon izgalmas és érzékeny emberi történetek bontakoznak ki. Valeria Luiselli-nek az Elveszett gyerekek archívumáról beszélgetünk a fordítóval, Mesterházi Mónikával, aki költő is, és így fordította ezt a szöveget. Számodra, mikor befejezted a kötet fordítását, például ez a mexikói menekült válság mennyire változott meg, vagy váltott hangsúlyt, vagy mennyire láttad másképp?
Az a helyzet, hogy nekem ez a mexikói téma nem mostantól újdonság, hanem én fordítottam már mexikói írónak angol nyelven írt regényét, Jennifer Clement-től az Elveszett lányok országát, és a magyarul is Gun Love címen megjelent regényt, ahol szintén arról van szó, hogy hogyan, tehát ennek tulajdonképpen az előzménye az én életemben, mert ez Mexikóban játszódik, hogy hogyan szedik össze a kiskorú lányokat, heroincsempészet, bűnbandák, tehát hogy mi történik ezekkel a gyerekekkel, mielőtt a határa kerülnének. Úgyhogy ebből a szempontból nekem ez a két történet összeállt.
Most térjünk oda-vissza, hogy ahol kezdtük ezt az interjút, hogy a mínusz 20 fokos hidegben Boszniában a szabad ég alatt élnek emberek százai. Hát ők menekültek, és az érdekes vagy a tragikus az, hogy az elmúlt hónapokban több európai menekült tábor is leégett, és több pontján Európában, Európának kerültek ilyen helyzetbe emberek. Mit gondolsz, mi kellene ahhoz, hogy ezeket az európai menekült történeteket európai írók, újságírók ehhez a regényhez hasonló tudatossággal közelebb tudják hozni? Mert például ez a tény, hogy nálunk szisztematikusan gyúlnak fel menekült táborok, vagy gyújtanak fel menekült táborokat, hogy itt az otthontalanság, sokszor a vállalt otthontalanság, ez egy ilyen rendszer jelenség, ez valahogy nem kerül be a köztudatba, és az a gyanúm, hogy ez valahol a mi európai irodalmunknak és újságírásunknak a felelőssége.
Hát egyfelől, másfelől pedig hatalmi felelősség is, hiszen az, hogy milyen rádiók és sávok szólalhatnak meg, vagy milyen rádiók milyen sávokon, az egy hatalmi kérdés is. Tehát itt egész biztos, hogy a felvilágosítás, az ismeretterjesztés is nagyon fontos lenne, másfelől az érzékenyítés, tehát ugye a tudatlanság és a félelem így összeadódva, vagy összeszorzódva, az nagyon veszélyes.
Pont ez, ami az általad fordított regényben nagyon érzékenyen és elevenen benne van, hogy ezek a távolinak hitt történetek nagyon is sajátok. És például arról szólnak, hogy megértsük, mi a gyerekkor, és mi a gyerek, vagy mi a szülő. Szóval ez nincs, valahogy nincs itt Európában. Amikor mi újságírók, mondom ezt önkritikusan, a menekült kérdéshez nyúlunk például, akkor mindig valamiféle egzotikumként kezeljük, vagy nem látjuk az eszközeit annak, hogy ezt hogy lehet egészen közel hozni, miközben maguk a táborok, a sorsok, meg az emberek itt vannak közöttünk. Szóval nem tudom, nekem ennek a regénynek, hogy ő letette a tollat, mint újságíró, és felvette, vagy a billentyűzetet, mint regényíró. Tehát ez egy nagyon nagy gesztus.
Hát mind a kettőre nagyon nagy szükség van. De most nem tudom megmondani, könnyen lehet, hogy van olyan szép irodalmi mű Európában, amit most nekem nem jut eszembe, vagy nem ismerem. Másfelől sajnos azt gondolom, hogy Louisa Ilitse tömegek olvassák Amerikában. Ezt
nyilván
nagyon halkan mondom.
Ez a mélyebb megértést akaróknak szóló regény. Meg hát azt is hozzátehetnénk, hogy ez a típusú menekült válság nálunk 5 éves, ilyen méretekben, nyilván a görög és az olasz partoknál hosszabb története van, de a mexikói menekült válság sokkal hosszabb időre tekint vissza, és nagyobb a gyakorlat.
Nagyobb számok talán, bár azt sem tudom, mert azért ahányan a földközi tengeren meghalnak, az borzasztó magas szám. De az jutott most eszembe, hogy azért ilyen menekült antológiák, tehát például verses antológiák készülnek.
Nyilván
magyar fordításban.
A képzőművészet is fordul a kérdés, meg a problémák felé, a filmművészet is, tehát hogy van egy feldolgozási folyamat, az elején járunk, ezért is érdemes ezeket az amerikai példákat, könyveket, műveket követni. Valamilyen módon fogózkodókat keresni arról, ahhoz, hogy hogyan építhetőek fel az archívumok. Remélem, hogy kedvet hoztunk sokaknak ahhoz, hogy elolvassák az elveszett gyerekek archívumát. Mónika, muszáj így az interjú végén szabadon fogjalak, most már nem mint műfordítót, hanem mint költőt, hogy legyél a vendégünk, annál is inkább, mert hamarosan köteted jelenik meg, ha jól tudom.
Igen, áprilisban fog megjelenni, az lesz a címe, hogy nem félek.
Ezt a címet, mint hogyha ezekhez a korábban érintett helyzetekhez és témákhoz találtad volna ki, de hát majd meglátom.
Pedig nem, mert ez a, ugye, ha valaki elolvassa azt a ciklust, aminek ez a címe, akkor láthatja, hogy ez ottan kicsit az ellenkezőjét jelenti, de a kötet elejére kiemelve mégiscsak az egészre vonatkozik. Úgyhogy...
Na hát akkor hát találkozunk addig áprilisban ugyanitt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszín, és akkor már mint költőt halljuk téged.
Ó, nagyon köszönöm. Köszönöm a beszélgetést is.
Én köszönöm, hogy a vendégünk voltál, hallgatóinknak jó olvasást, és további jó rádió hallgatást kívánunk. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Szép estét, tartalmas rádiózást még egyszer viszont hallásra.